Szeretettel köszöntelek minnyájatokat, és szeretettel köszöntelek kedves gyerekek benneteket is. Egy kisgyermekről szeretnék egy történetet felidézni a Bibliából, akinek nagyon nagy szerepe volt egy nap Jézus életében, és nagyon sok ember életében is. Hadd kérdezzem meg előtte, hogy ki az, aki közületek jár iskolába már. Akkor vagytok már néhányan, akik iskolába jártok. Ki az, aki óvodába jár? Óvodába jártok. Sokan jártok az iskolába? Ahova jártok, sokan vannak az iskolában? Nagyon sokan. Óvodában? Sokan vagytok együtt az óvodában? Ha itt körülnézünk a teremben, akkor úgy körülbelül olyan 100-150-en vagyunk ebben a teremben most. Egy olyan különleges nap volt az, amiről szeretnék szólni, amikor 5000 férfi gyűlt össze, és ki tudja még, hogy ezen kívül hány nő, asszony és kisgyermek volt ott ebben a sokaságban. El tudjuk képzelni, hogy milyen sok ember lehet az? Én nem nagyon tudom elképzelni, bevallom. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy itt vagyunk körülbelül 100-150-en, sokkal többen voltak azok, akik Jézust hallgatták. Hatalmas nagy sokasság gyűlt össze, akik nagyon vágyakoztak arra, hogy Jézussal találkozzanak, együtt legyenek, és amikor Jézus meglátta őket, ő csónakon érkezett oda, amikor meglátta őket, akkor megszánta őket, olyanok voltak, mint egy nagy gyunyáj, pásztor nélkül, nagyon vártak segítséget. Jézus elkezdte őket tanítani. Sokat tanította őket. Utána Jézus elkezdte meggyógyítani a betegeket. Minden beteget meggyógyította, aki ott volt. Mit gondoltok, mennyi ideig tarthatott ez? Sok időt vett ez igénybe? Annyira sok időt vett igénybe, hogy a nap már kezdett lefele menni. Tanítványok, akik látták, hogy Jézus még mindig gyógyítja a betegeket, beszélget az emberekkel, oda jöttek Jézushoz, és azt mondták neki, hogy Jézus, most már el kéne engedni ezeket az embereket, mert nem fognak tudni enni. El kell menniük a közeli majorokba, falvakba, hogy ennivalót vegyenek maguknak. És Jézus egy nagyon furcsa dolgot mondott nekik. Azt mondta nekik, hogy adjatok nekik ti enni. Gondoljatok bele, hogy hogy érezhették magukat a tanítványok, amikor ezt mondta nekik Jézus, hogy adjatok nekik ti enni, nézzetek csak körül. Olyan, mintha itt azt mondanánk, hogy adjatok ti enni mindenkinek, aki itt van. Mit gondolhattak a tanítványok szerintetek? Lehetséges ez? Lehetséges ennyi embernek enni adni? Hát a tanítványok is azt gondolták, hogy ez képtelenség. Azt mondták, hogy hát hogyan tudnánk mi enni adni ennyi embernek? Hát menjünk el és vegyünk hatalmas sok pénzen kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Jézus azt mondta, hogy nem kell, hogy elmenjetek, hogy ti vegyetek nekik enni, hanem adjatok nekik ti enni. Azt mondták, hogy nekünk nincs semmink. Akkor Jézus azt mondta, hogy menjetek el és nézzetek körül, nézzétek meg, hogy hány kenyeretek van. A tanítványok elkezdtek kérdezősködni a tömegben, és találtak egy kisgyermeket. Találtak egy kisgyereket, akinek volt 5 árpa kenyere és 2 darab hala. Mit gondoltok, elég 5 árpa kenyér és 2 hal ennyi embernek? Szerintetek hányan laknánk jól ebből a 5 árpa kenyérből és 2 halból itt ebben a teremben? Kevesen, ugye? Ez semmi. Ennyi embernek. Mondták is a tanítványok, hogy van itt egy gyermek, ugyanakinek van 5 hala és 2 kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Hát ez semmi. Hát ez nem elég. Jézus ekkor azt mondta nekik, hogy hozzátok ide. És az a kisgyermeket odavitték, és az a kisgyermek odaadta az 5 kenyeret, 2 halat, és azt mondta a tanítványoknak Jézus, hogy menjetek el, és ültessétek le az embereket szépen csoportokba. A tanítványok elmentek, leültették az embereket csoportokba, nagy fű volt, kényelmesen le tudtak telepedni. És utána Jézus elkezdett, hálát adott, megköszönte az ételt az atyának, elkezdte megtörni a kenyereket, elkezdte a halakat adni, a tanítványok pedig jöttek és vitték a csoportokban ülő embereknek, hogy egyenek. És tudjátok, mi történt? Azt olvassuk a Bibliában, hogy annyit ettek, hogy jól laktak. Hány kenyerük volt? 5 kenyerük volt, és hány haluk volt? 2 haluk volt. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az összes ember, az a rengeteg ember, aki ott volt, mind jól lakott. Addig ettek, míg meg nem elégettek. És utána még egy nagyon érdekes dolog történt. Azt mondta Jézus, hogy szedjétek össze a maradékot. Hát szerintetek abból az 5 kenyérből és 2 halból mennyi maradék lehetett? Van, aki ismeri a történetet, 12 kosárral szedtek össze. Vajon a 12 kosárban több volt a maradék, mint az 5 kenyér és 2 hal? A végén több lett, mint ami az elején volt. Gyerekek, próbáljuk meg összeszedni, hogy mi kellett ahhoz, hogy Jézus meg tudja vendégelni ezt a rengeteg embert. Mi kellett hozzá? Mi minden kellett ahhoz, hogy ez a vendégség létrejöhessen? Felnőttek is segíthetnek, hogyha gondoljátok. Mi kellett vajon? Szedjük össze, mire volt szükség? Kellett hozzá a sokaság, ugye? Ott kellett legyen az a sok ember. Kellett hozzá... Na? Mi kellett hozzá? Felnőttek, segítsetek! Kellett hozzá a kisfiú 5 kenyere és 2 hala. Mi kellett még hozzá? Kellettek hozzá tanítványok, akik leültetik Jézus szavára a sokaságot, és akik hajlandók hordani a kenyereket és a halakat az embereknek. Mi kellett még hozzá? Kellett hozzá az Isten segítsége. Mi kellett még hozzá? Kellett hozzá kosár is, amiben összeszedjük, meg amiben kihordjuk.
Jézus imája.
Kellett hozzá Jézus imája. Mi kellett még hozzá? Kellett hozzá hit is. Ugye? Kellett hozzá a bizalom, hogyha Jézus azt mondja, hogy hozzátok ide azt az 5 kenyeret és 2 halat, akkor azt meg kell tenni. Ha azt mondja, hogy ültessétek le a gyerekeket, az embereket, akkor azt meg kellett tenni. Kellett hozzá a bizalom, hogy az Isten segíteni fog, hogy megvendégelhessék ezt a sokasságot. De egyetlen egy dolgot nagyítsunk most ki, gyerekek. Hány kenyere volt annak a kisgyermeknek? 5 kenyere volt. Hány hala volt? 2. Hányat adott oda Jézusnak? Hát összesen 7-et, ugye, az 5 kenyeret és a 2 halat. Hány maradt meg neki? Mennyi maradt neki? Az elején, amikor odaadta. Mennyi maradt neki? Na, mondjátok csak ki bátran. Maradt neki valami? Semmi nem maradt. Vagyis az összeset odaadta Jézusnak. Ez a kisgyermek annyira bízott Jézusban, hogy nem kezdett el vele egyezkedni. Nem mondta azt, hogy Jézus, én azért egyet megtartok magamnak. Jó, legalább egyet megtartok magamnak, biztos, ami biztos, hogy legyen mit ennem. Nem mondta ezt. Odaadta mind az 5 kenyerét, odaadta mind a 2 halát, és rábízta Jézusra, hogy mi lesz ezután. Mindent odaadott Jézusnak, és mit kapott vissza? Mi lett az eredménye? Jól lakott ez a kisgyerek aznap este? Ő is jól lakott, ugye? Sokasággal együtt. Sőt, rajta kívül még nagyon sok ember jól lakott. Jegyezzétek meg, gyerekek, ezt a történetet, emlékezzetek majd vissza rá, és ti is kerülhettek olyan helyzetbe, amikor nektek van valami, amivel segíthettek másoknak. És emlékezzetek arra, hogy ez a kisgyermek úgy kapott áldást, hogy mindent odaadott, és az Isten kezébe tette, Jézus kezébe tette, és Jézus megálthatta. Köszönöm, hogy figyeltetek. Egyetlen egy mondatot hadd fűzzek hozzá, kedves testvéreim. Azt írja egy bizonyságtétel, Isten szinte korlátlanul használhatja fel annak az embernek az életét, aki feltétel nélkül Isten kezébe helyezi önmagát és mindenét, amilyen van. Szívem szerint megkérdezném, hogy vajon készen állunk-e erre? Készen állunk-e arra, hogy mindent, ahogyan ez a kisgyerek, mindent az Isten kezébe helyezzünk, fenntartás nélkül semmit vissza nem tartva tőle. Ezen érdemes elgondolkoznunk és válaszolni majd az Istennek magunkban. Kedves gyülekezet, egy kicsit rendhagyó módon hadd tegyem azt, hogy kérdéssel kezdem az igehirdetést is. Szeretnélek kérni benneteket, hogy gyűjtsük össze azt, hogy milyen könyvekről, milyen mennyei könyvekről ír a Biblia. Milyen mennyei könyvekről tudhatunk a Biblia segítségével. Gyűjtsük össze ezeket. Ugye az egyik, amit rögtön hallunk, az az élet könyve. Milyen könyvről tudunk még? Mennyei könyvekről, 10 parancsolat a Szentélyben. Az életünk feljegyzései, a cselekedetekről szóló könyv. Milyen könyvről tudunk még? Tehát a megnyílt könyvecske, amelyet meg kellett tenni látomásban az apostolnak, mondjuk én ezt inkább a földi kinyilatkoztatás közé és annak a megértése közé sorolnám. Milyen könyvről tudunk még? Még van? Az igazságírása Dániel próféta könyvében. És van még egy, legalább még egy, amiről tudunk. Tehát a gonoszságnak a följegyzése, cselekedetek följegyzése, én azt hiszem, hogy ez nagyjából ugyanaz az írás lehet, de van még egy könyv, amiről biztosan tudhatunk. Malakiás könyvében van. Egy emlékkönyv. Egy emlékkönyv. Gondolkodjunk egy kicsit közösen ezekről a mennyei könyvekről. Gondolkodjunk el azon, hogy hogyan érintik ezek a könyvek a mi életünket, hogyan kapcsolódik össze ezekkel a mi életünk, és milyen jelentősége van számunkra ezeknek a könyveknek. Az első, amit idézzünk fel, ez a 10 parancsolatnak a mennyei feljegyzése. Hol találkozunk ennek a könyvnek a jelentőségével? Hol találkozunk az Isten törvényének a jelentőségével a mi számunkra a Bibliában? Zakariás próféta könyvében van egy látomás, egy könyvről, amelyről azt mondja, hogy ehhez képest fogja az Isten megítélni a világot. Ez a könyv fogja megítélni, ez alapján, a könyv alapján fogja az Isten megítélni az ember cselekedeteit. Az Isten törvénye, amely a mérce az emberi cselekedetek megítélésekor. Aztán egy következő kérdés, az igazság írása. Lapozzuk fel, olvassuk el, hogy hogyan is hangzik pontosan. Dániel próféta könyve 10. fejezet 21. versét lapozzuk fel. Dániel könyve 10. fejezetéből nézzük meg, hogy mit is tudhatunk erről a könyvről. A kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy mit tartalmazhat vajon ez a könyv, amelyet így nevez Dániel könyve 10. fejezete, hogy ez igazság írása. Ezt mondja a 19. verstől a 21. versig olvasom, és mondta, ne félj, te kedves férfiú, békesség néked, légy erős és bizony erős. És mikor szólt velem, megerősödtem, és mondtam, szóljon az én uram, mert megerősítettél engemet. És mondta, tudod én miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a perzsa fejedelem ellen, és ha én kimegyek, íme Görögország fejedelme jő elő. De megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazság írásában,
És senki sincs, aki én velem tartana ezek ellenében, hanem csak Mihály, a ti fejedelmetek. Megjelentem néked, ami fel van jegyezve az igazságírásában. A Bibliában, az Új Szövetségben kétféle szót használunk az igazság szónak megfelelően. Az egyik szó azt jelenti, hogy valóság, igazság, mint valóság, igazság, mint őszinteség. A másik szó pedig azt jelenti, hogy igazság, mint igazságosság, mint valakinek az igaz cselekvése, az igazságos magatartása. Itt a Szószövetség görög fordításában az előbbi szó szerepel, tehát így is lehetne fordítanunk ezt, hogy megjelentem neked, ami fel van írva a valóság írásában. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hadd kérdezzem meg, mi ez a könyv? Mi ez a könyv? Látjuk azt, hogy azt mondja, hogy azt jelentem meg neked, ami fel van jegyezve az igazságírásában. És a 11. fejezettől kezdve mit olvasunk? Jövendőlést. Tehát a 11. fejezettől kezdődően egészen a 12. fejezetig proféciát olvasunk, egészen Jézus Krisztus második eljöveteleig, az ő szabadító eljöveteleig szóló proféciát olvasunk, akkor mi lehet ez a valóság írása, amely a mennyben fel van jegyezve? A megváltási terv, mondhatjuk ki, annak a rögzítése, hogy az Isten milyen eseményeken keresztül fogja mi történelmünket elvezetni a lezárásig, az ítéletig, és utána az újjáteremtésig. Ennek a rögzítését látjuk a mennyben, hogy az Isten nem csak elgondolta, nem csak örök idők előtt elgondolta ennek a titkát, és megőrizte magának ezt a titkot, hanem ezt valamiképpen a mennyben az Isten rögzítette, és amikor eljön az ideje, akkor ezt kinyilatkoztatja az ember számára, és a szükséges dolgokat megismerhetjük belőle. Nyilván én nem merném azt állítani, hogy mindent megismerünk abból, amit ez a könyv tartalmaz, de ami nekünk szükséges, ezt az Isten kinyilatkoztatta. A megváltási tervet az Isten annyira rögzítette, annyira eltervezte, olyan pontossággal eltervezte, hogy ez írásban megvan a mennyben. Tudjuk-e ennek az új szövetségi folytatását, vagy az új szövetségben találunk-e erre nézve még utalást? Az Efézusi levél beszél arról, hogy az idők teljességének tervét feljegyezte az Isten, elrendelte az Isten. Tehát ez a megváltási terv, ez időpontokat tartalmaz, idői rögzítést is tartalmaz. Jelenések könyvében. Emlékszünk-e még egy könyvre a mennyben? Az a bizonyos hétpecsétes könyv, amelyről azt tudjuk, hogy senki nem volt képes arra, hogy felbontsa, nem volt képes arra, hogy rátekintsen. Egyedül egy valaki. És ez az egy valaki Jézus Krisztus. És azt mondják ott a lények, a mennyei lények, hogy méltó vagy, hogy felbontsd ennek a pecséteit, hogy elvedd a könyvet és felbontsd a pecséteit, mert meghaltál értünk. Mert megölettél, és meghaltál értünk. Krisztus azáltal vált méltóvá, hogy ezt a könyvet elvegye, és a pecséteket felbontsa, mert vállalta értünk a váltsághalált, vállalta értünk a helyettes áldozatot. Egy érdekes gondolatra juthatunk el, hogyha megfigyeljük azt, hogy mi lehet az összefüggés, mi lehet a jelentősége ennek, hogy a hétpecsétes könyvet csak Krisztus halála után lehetett felbontani, elkezdeni felnyitni, hogy egy-egy pecsét feltörésekor az első négy pecsét feltörésekor külön elhangzik, hogy jöjj, és jönnek a lovasok, és történnek az események, mennek végbe a történelmi események. Én arra jutottam, hogy ez segít megérteni Krisztus áldozatának a történelmi jelentőségét. Segít megérteni azt, hogy a megváltás művének a forduló pontja, a fordító pontja Krisztus áldozata volt. Mert a megváltás művének az első szakasza az arról való küzdelemről szól, hogy hogyan vezesse el az Isten a történelmet addig, míg a Messiás eljön először. Hogyan juthat el a történelmünk addig, hogyan maradhat fenn az Isten ismerete addig. Hogyan küzd az Isten azért, hogy helyet készítsen Jézus Krisztus első eljövetelére, és eljöjjön az a szabadító, akinek az áldozata alapján az ítéletig tovább lehet vezetni a megváltás művét. Kedves testvéreim, örömhír van önmagában abban is, hogy az Isten a történelmünket nem vezette azonnal az ítélet felé. Annak az örömhíre van, hogy az Isten felmentő ítéletet akar adni, akit csak lehet, meg akar menteni. Ennek az alapját Krisztus áldozata adja. Egyedül azért lehet reménységünk, egyedül azért örülhetünk, azért lehet mosoly az arcunkon, azért lehet reménységünk, mert Krisztus vállalta a helyettesítést a kereszten. Vállalta azt, hogy a helyünkbe lép az ítéletben, és elviseli a mi bűnünk büntetését. És az Isten ezután kezdte el a megváltás művét az ítélet felé tovább vezetni. Mert most már van alapja a mi szabadításunknak. Most már van alapja annak, hogy felmentő ítélet szülessen. És milyen érdekes, hogy a hétpecsétes könyv hatodik pecsétje után elhangzik egy kérdés. Eljött a bárány haragjának ama nagy napja. Ki állhat meg? Az állhat meg, aki Krisztus áldozatát megbecsülve megtisztul, megszabadul az önzés minden csírájától. Az állhat meg, aki megmossa és megfehéríti a ruháját a bárány vérében. Kedves testvérek, a megváltás tervének az a forduló pontja Krisztus áldozata, és arról szól, arról üzen nekünk, hogy az Isten addig nem viszi az ítéletig a történelmünket, amíg szabadító ítéletnek a lehetőségét nem tudja megadni az ember számára. Krisztus áldozatától, Krisztus feltámadásától kezdve az emberi történelem az utolsó időszakba lépett. Az utolsó idő kezdődött el Krisztus első eljövetelétől kezdve, a legtágabb értelemben, a második eljöveteléig tartóan, mert innentől kezdve fordulatot vett a történet. Innentől kezdve már a megoldás felé, a szabadítás felé, a felmentés felé, és az ítélettel lezárás felé halad a mi történelmünk. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy mit tudunk arról, hogy mennyire részletes ez a megváltás terve. Tudjuk azt, hogy idői rögzítések vannak benne, tudjuk, hogy tartalmazza azt, hogy hogyan vezeti el Isten a történelmünket a megváltásig, és hogyan vezeti el az ítéletig, és az ítélet után az újjáteremtésig. Tudunk ennél még többet róla. Mennyire részletes ez a terv? Személyre szabott ez a terv. Lapozzunk fel egy Zsoltár igét, a 139. Zsoltárt lapozzuk fel. Nézzük meg a 139. Zsoltár. Zsoltár 16. versét majd, és a 14-től a 16. verseket olvasom fel. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Vagy egy másik fordítás szerint, magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Azt mondja a Zsoltáros, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Kedves gyülekezet! Kedves testvéreim, ez az igevers nem kevesebbet állít, nem kisebb gondolatot fogalmaz meg, mint azt, hogy az Isten személyesen előre ismert mindannyiunkat. Hiszen a Bibliában máshol is találunk arra utalást, hogy az Isten mindenkit előre ismer. Például Jeremiásról is azt olvassuk, hogy az Isten már azelőtt elrendelte, hogy mi legyen az ő küldetése, mi legyen az ő szolgálata, mielőtt Jeremiás megszületett volna. Milyen ünnepélyes gondolat. Nem tudom, szoktunk erről gondolkozni. nem esetleges, nem véletlenszerű, hogy itt élünk, nem véletlenszerű, hogy most élünk, nem véletlenszerű, hogy az Isten megkeresett bennünket, hogy munkálkodik értünk, hogy küzd értünk. Ez benne van az ő tervében. Ismer bennünket, tud rólunk. Nem csak Círuszról lehet ezt elmondani. Az ő nevét előre tartalmazta a Biblia. Előre szólt róla az Isten, hogy noha nem ismertél engem, mégis felövesztelek téged, és téged rendeltelek szabadítónak. Testvéreim, szoktunk erről gondolkozni? Szoktunk arról gondolkozni, hogy ami nyomorult, küzdelmes, sokszor fáradtsággal és fájdalmakkal teli életünk, az az Isten tervében szerepelt. Az Isten előre ismert bennünket, számolt velünk, és számít ránk. Most is számít ránk, neki terve van velünk. Érdekel bennünket ez a terv. Foglalkoztat minket. Ennek a gondolataival kelünk reggel, hogy Istenem, mi a te terved? Amit én nem tudok, mert a mennyei könyvekben van rögzítve, de én szeretném betölteni. Így vagyunk ezzel. Megindít-e bennünket az, hogy az Isten számít ránk, hogy az Isten számol velünk az életben? Foglalkoztat-e bennünket az a kérdés, hogy vajon mit tervez az Isten számomra? Vajon hogy akarja a terveit betölteni általam, rajtam keresztül az én életemet felhasználva? Hiszen tudjuk azt az Efézusi Levél 2. fejezet 10. verséből, hogy mi Jézus Krisztus által jó cselekedetekre vagyunk teremtve. Olyan jó cselekedetekre, amelyeket az Isten előre elkészített. Annyira elkészítette ezeket, hogy nekünk egyetlen egy feladatunk van. Járjunk benne. Előre elkészített jó cselekedeteket, amelyekben járjunk. Ez mind összefügg a megváltás tervével. De vajon ki az itt közöttünk, aki úgy kezdi a reggelt, hogy Uram, itt vagyok. Jézus azt mondta magáról, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem. Követjük-e Jézust ebben? Igaz, hogy rólunk nem szólnak közvetlenül személyre szabott proféciák, ezt el kell ismerni. De ettől még az Istennek van terve, van feljegyzése, előre elkészített feljegyzése, akarata, ami életünkre vonatkozóan. És vajon az Isten ne lenne kész vezetni bennünket ebben, ha bennünket érdekel ez? A pozitív tervek betöltése csak együttműködés által történhet. Az, hogy az Isten elforgat rossz dolgokat, ez egy teljesen más dolog, mint betölteni az Isten terveit tudatosan együttműködve. Gondolkozzunk ezen többet. Foglalkozzunk ezzel a gondolattal. A mi nevünket ismerte az Isten. Előre terveket készített, számít ránk. Számol velünk és számít ránk. Számíthat-e ránk az Isten, testvéreim? Vagy el kell forgatnia, mert botladozik a megvalósítás. Milyen megható gondolat. Hogy érezhette magát Kűrösz, amikor elolvasta a róla szóló proféciát, mikor megmutatták neki? Hogy érezhette magát Nagy Sándor, amikor megmutatták neki a róla szóló proféciákat? És hogy érezhetnénk mi magunkat, amikor elolvassuk az igében? Akár úgy, hogy az advent népnek, az advent üzenet képviselőiről milyen proféciák szólnak, akár úgy, hogy a mi személyes életünkben egészen komolyan vesszük azt, hogy az Isten előre ismert. Ismerte a mi alaktalan testünket, mikor idomítattunk az anyamében, mint egy a föld mélyében. Megalkotott bennünket, és terve van velünk. Kedves testvéreim, én kétféle kereszténységet látok. Az egyik fajta kereszténység az, amelyik azt mondja az Istennek, hogy Uram, én készítettem jó terveket. Kérlek, áldj meg, hogy ezeket beteljesíthessem. Neki indul, és aztán csodálkozva visszanéz, és azt mondja, hogy Uram, hát nem segítesz rajtam? Hát nem megígérted, hogy velem leszel? A másik fajta kereszténység az, amelyik azt mondja, hogy Uram, Te vagy a mindenható Isten. Te vagy a tervező és az alkotó. Én a Te terveidet akarom megérteni és megismerni. A Te akaratodat akarom követni az én életemben. Nyilatkoztasd ki számomra, hogy megérthessem a Te akaratodat az én személyemre vonatkozóan. Uram, én a Te kezedbe teszem az életemet, és nem a saját utamat akarom járni, hanem a Te akaratodat akarom követni és betölteni az én életemben. Segíts meglátnom, és segíts megértenem, és segíts azonnal engedelmeskednem neki. Kedves testvérek, én attól félek, hogy nagyon sok esetben mi az előbbi kereszténység eszméjét követjük. Mi megértettük azt, hogy az Isten jó cselekedetekre hívott el bennünket, és keressük és gondolkozunk a jó cselekedeteken, nem baj, hogy gondolkozunk, le nem szeretnék beszélni senkit róla. De vajon ezen a gondolatmeneten gondolkozunk-e, hogy az Istennek van terve, és én az Isten tervét előbbre valónak tekintem, mint a saját kívánságom és saját akaratom követését. Na de menjünk tovább a következő gondolatkörre. Menjünk tovább arra a könyvre, amelyet megemlítettetek, a cselekedetek feljegyzésének a könyveire. Hol találkozunk azzal, hogy az Isten a mi cselekedeteinket feljegyzi? Ugye van egy ilyen megjegyzés Prédikátor könyvének a végén, hadd olvassam el akkor ezt nektek, Prédikátor könyve utolsó fejezetében, ezt mondja a 12. fejezet első 3 versét idézem, és utána a 15. és 16. verset. Örvendez ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságod idejében, és járja te szíved útjaiban, és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, míg el nem jőnek az esztendők, amelyekről ezt mondod, nem szeretem ezeket. 15. 16. vers. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. És hogy az Isten ezt rögzíti a mennyben, arra utal Dániel próféta könyve 7. fejezetében az ünnepélyes feljegyzés, Dániel próféta könyve 7. fejezet 10. verse tartalmazza közvetlenül a kifejezést, hogy az ítéletben könyvek fognak megnyílni. Dániel könyve 7. fejezetéből szeretném idézni a 9. 10. verset. Néztem, míg királyi székek tétettek, és az öregkorú, vagy másképpen fordítva az örökkévaló leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam folyott, és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítélők ültek le, és könyvek nyitattak meg. És Jelenések könyve szinte szó szerint beidézi Jelenések könyve 20. fejezetének a 12. verse. Itt is azt olvastuk, hogy 11. versben, hogy láttam egy nagy fehér királyi széket, és rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük sem találtatott. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg, majd egy másik könyv nyittatott meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.
Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A Biblia nagyon következetesen képviseli azt a gondolatot, hogy mi semmit nem tehetünk titokban, semmit nem tehetünk elrejtve, és minden tettünk, minden gondolatunk feljegyzésre kerül az Isten előtt. A mi cselekedeteinket noha nem tudjuk meg nem történté tenni, nem tudjuk visszapörgetni az idő kerekét, de a mi cselekedeteink örökre feljegyzésre kerülnek, illetve biztos, hogy örökre feljegyzésre kerülnek? Az ítéletig biztos, hogy feljegyzésre kerülnek. Az ítéletben ítélők ülnek le, könyvek nyittatnak meg, és tökéletes pontossággal és hűséggel kiábrázolódik a mi életünk. Az indítékaink, a gondolataink, a vágyaink, a terveink, a szándékaink és a cselekedeteink. És a mennyei angyalok megítélik az életünket az alapján, amik a könyvekbe vannak írva. Kedves testvéreim, mennyit szoktunk gondolni erre? Tudjuk, dogmatikailag tudjuk, összeszedtük, elmondtátok. De mennyire jelen való gondolat ez a hétköznapjainkban? És hogyha jobban jelen való lesz, ha jobban foglalkoztat bennünket az a gondolat, hogy mi soha nem vagyunk egyedül, és soha nem cselekszünk titokban, és nem elégedhetek meg azzal sem, hogy én csak gondoltam rá, de nem követtem el, mert a gondolataim is nyilvánvalóak az Isten előtt, és a mennyei lények előtt. Nyilvánvalóvá teszi őket az Isten. Hogyha ezt jobban, többet gondolok rá, megváltozik az életem ezáltal? Hadd tegyem fel kérdésként, ha minden nap tudatában vagyunk ennek, ha minden nap úgy indulunk el, hogy a mi életünkről mennyei jegyzőkönyv készül, mennyei feljegyzés készül, lesznek szavak, lesznek mondatok, amiket nem fogunk elmondani? Lesznek cselekedetek, amelyektől visszatartjuk magunkat, és nem fogjuk megtenni őket? Én azt gondolom, hogy lesznek, testvéreim. Mert komolyabban fogjuk venni, hogy nem a pillanatnak élünk. Komolyabban fogjuk venni az adott pillanat jelentőségét, mert látni fogjuk, ott lesz a tudatunkban, hogy az örökké valóságra hat ki az, amit ma megengedünk magunknak, amit ma gondolunk, amit ma érzelemként megtűrünk, amit ma szándékként ápolunk magunknak, és amit megcselekszünk. Eljárt az időnk, egyetlen egy könyvről szeretnék még szólni, és az életkönyvét meghagynám délutánra. A legtöbbet a Biblia az életkönyvéről beszél. Ez egy nagyon tanulságos gondolat. De az utolsó könyv, amiről szeretném, hogy gondolkozzunk együtt, ez az emlékkönyv. Ez az emlékkönyv. Lapozzuk fel Malakiás könyve 3. fejezetének a 16. versét. Malakiás könyve 3. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, hogy egy emlékkönyv iratott az Isten előtt. Malakiás könyve, az Ószövetség utolsó könyvének 3. fejezetében, ezt olvassuk a 16. versben. Akkor tanakodtak egymásnak az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Kedves testvéreim, mit tartalmaz ez az emlékkönyv? Miért különbözteti meg vajon a Biblia a cselekedetek feljegyzésének a könyvétől, attól a könyvtől, amely az ítéletben megnyittatik? Tehát nem mondhatjuk, hogy ez a könyv nem nyittatik meg, de mégis külön fontosnak tartja a Biblia megemlíteni, hogy van egy könyv, amely egy emlékkönyv. Kiknek íródik ez az emlékkönyv? Ez a könyv azoknak íródik, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét.
Mire utal ez a két kifejezés, hogy valaki féli az Urat, és becsüli az Úrnak nevét? Mire utal ez a gyakorlatban? Egy hívő ember életében hol jelentkezik ez, hogy ő féli az Urat, és becsüli az Úrnak nevét? Ha egyetlen szóval kellene megfogalmaznunk, akkor én az engedelmesség szót választanám. Gondoljunk bele, hogy Ábrahám történetében van egy pont, ahol az Isten igéje azt mondja, az Isten azt mondja neki, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Melyik az a pont? Amikor az egyetlent, a szeretettet, az egyetlen fiát, aki az ígéret gyermeke volt, az Isten szavára kész volt, hogy áldozatként odaadja az Istennek. Ekkor mondta azt az Isten, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy. Tehát ez az emlékkönyv azoknak íródik, akik hitáltal engedelmeskednek az Istennek. Akik feszítő élethelyzetben, amikor azt lehet elmondani, hogy nincs értelme. Ugye az előző versek azt mondják, hogy magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Egy olyan élethelyzetben, amikor nem magától értetődő, és nem természetes, hogy valaki az Istennek engedelmeskedik. A megpróbáltatás idején, a kísértés idején, a bajban, aki becsüli az Isten nevét. Szeretnék egy személyre rámutatni, aki ismerte és értette, hogy az Isten külön feljegyzi a hitből fakadó cselekedeteket. Külön feljegyzésre, elkülönítve feljegyzésre kerül az Isten előtt az embernek minden szeretetből és hitből fakadó cselekedete. Nehémiás könyvéből szeretnék egy részletet idézni. Nehémiás könyve 13. fejezetében két verset szeretnék felidézni, annak illusztrálásaként, hogy Nehémiás mennyire tisztán értette ennek a könyvnek a létét, a jelentőségét, mennyire fontosnak tekintette a maga életében. Bevallom, én Jeremiás személyét nem érteném meg, hogyha nem tudnám, hogy ez erről a könyvről szól. Ezt mondja Nehémiás könyve, lehet, hogy félrebeszéltem az előbb, és Jeremiást mondtam többször, Nehémiásról van szó. Tehát Nehémiás könyve 13. fejezetének a 14. verse és a 31. verse. Ezt mondja Nehémiás, emlékezzél meg én rólam, én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jó téteményeim, amelyeket cselekedtem az én Istenem házával és rendtartásaival. Emlékezzél meg én rólam, én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jó téteményeim, amelyeket cselekedtem az én Istenem házával és rendtartásaival. 31. vers vége. Emlékezzél meg én Istenem az én javamra. Emlékezzél meg én Istenem az én javamra. Hadd kérdezzem meg, hogy az új szövetségben, Jézus tanításában hogyan találkozunk azzal a gondolattal, hogy ha valaki szeretetből cselekszik valamit, ha valaki azért tesz valamit, mert megbecsüli az Urat, és megbecsüli az Urat követőket, akkor annak a cselekedete nem vészel, hanem feljegyzésre kerül. Tessék. Az özvegyasszony két félérjénél találjuk. És még? Máté evangélium a 25. fejezetében, juhok és kecskék szétválasztásának a történetében találunk rá utalást. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. És van még egy részlet. Máté evangélium a 10. fejezet 42. verse. Bizony mondom nektek, ha valaki inni ad egy tanítványnak, tanítvány nevében, el nem veszti az ő jutalmát. Kedves testvéreim, ennek is óriási üzenete van. Egyrészt az, hogy gondoljunk bele, az Isten külön feljegyzésre méltónak tart minden olyan cselekedetet, aminek a gyökerénél, aminek a forrásánál az ő nevének a megbecsülése, az ő személy iránti tisztelet és megbecsülés, az ő iránta való szeretet és ragaszkodás, az ő félelme található. Minden ilyen cselekedetet az Isten az emlékkönyvben feljegyzésre jegyez, feljegyzésre méltónak ítél, ha az egy pohár víz volt, gondoljunk bele, nagy cselekedet? Csak egy pohár víz volt, amit szeretetből adott oda egy tanítványnak, és el nem veszti az ő jutalmát. Mi a jelentőség ennek? Mit üzen ez számunkra? Hát az én számomra egyrészt azt üzeni, hogy testvérem, ilyen hatalmas dolog a szeretet a Földön. Ennyire nem hétköznapi, és ennyire nem természetes, ennyire nem magától értetődő, hogy az önző emberi természettel szemben nyilatkozik meg és cselekszik egy ember, hogy az Isten ezt nagyra értékeli. Annyira nagyra, hogy megőrzi feljegyzésként. Milyen küzdelem zajlódhat akkor a Földön? Milyen jelentősége lehet annak, hogy valaki eljut oda, hogy csak egy kis dolgában is, de tényleg az Isten iránti megbecsülés megszületett? Milyen nagyra értékeli az Isten a hitből fakadó cselekedeteket? Második dolog. Nagyon sokszor van, hogy az emberek félreértenek bennünket, nem? Nagyon sokszor van, hogy emberek megkérdőjelezik azt, amit tettünk, az őszintességünket, vagy az értelmét. Az Isten pontosan látja, és azt a cselekedetet, amelynek a gyökerében az ő iránta való szeretet, az utána való vágyakozás, az engedelmességnek a készsége, az ő személyének a megbecsülése volt, az ő figyelmét nem kerüli el. Az ő figyelmét nem kerüli el. Ő pontosan látja. Annyira, hogy azt meg is őrzi. Mert neki fontos ez. Mert neki érték. Mert ő munkálta ki a mi életünkben. Ő munkálja ki a mi életünkben az önzetlen szeretetet, az Isten félelmet, az engedelmesség készségét, az ő személyének a megbecsülését, és minden megnyilatkozását ennek jelentősnek, fontosnak tekint, és megőrzésre méltónak tekinti. Nyújtson vigasztalást testvéreim ez számunkra, lehet, hogy félreértenek, lehet, hogy nem becsülnek, lehet, hogy lenéznek, lehet, hogy kinevetnek. Ha mi hitből cselekszünk, van valaki, aki észreveszi. Van valaki, aki megőrzi. Van valaki, aki feljegyzi. És az ítéletben lesz valaki, aki visszaemlékszik erre is. Nem csak arra, hogy hogyan buktunk el, de arra is visszaemlékszik, hogy mi hogyan küzdöttünk azért, hogy a szeretetünket az Isten iránt kimutassuk és megéljük. Nagyon érdekes gondolat, de nem fogok róla már beszélni. De délután, ha valakit érdekel, visszatérhetünk rá. Érdekes föltenni ezt a kérdést, hogyan kapcsolódnak össze a mennyei könyvek az ítéletben? Hogyan kapcsolódik össze a mi életünk megítélésével az Isten törvénye, a megváltás terve, a cselekedeteinkről szóló feljegyzések, a hitből fakadó cselekedeteinkről szóló emlékezéskönyve, és hogyan kapcsolódik ezzel össze az életkönyve? Ezen gondolkozzunk majd el, keressük a kapcsolatot ezek között. Én alaptételként csak annyit hadd mondjak ki, mindegyik könyvnek van jelentősége a mennyei ítéletben. Mindegyik könyvnek megvan a maga szerepe az ítélethozatalában. Nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük és értsük. De nyújtson számunkra felüdülést és vigasztalást, hogy az Isten számol velünk. Ösztönözzön ez bennünket arra, hogy tegyük fel a kérdést, mi a te terved és mi a te akaratod. Ne azért imádkozzunk, ami a mi tervünk és a mi akaratunk, annak a megvalósulásáért. Az nekünk jobb, ha nem valósul meg, testvéreim. Nekünk jobb, ha nem úgy alakul, hanem az Isten tervéért, az Isten akaratáért. És nyújtson vigaszt az a gondolat, hogy van valaki, aki a legkisebb rezdülését is a hitnek észreveszi és értékeli az életünkben. Az ő figyelmét nem kerüli el, bármilyen kicsi, az a dolog, amit mi hitből tettünk, ő azt megőrzi és nagyra értékeli. Amen.
Délelőtti óránknak lezárásaként énekelje a gyülekezet a 235-ös számú ének első négy versszakát. A 235-ös ének első négy versszakát énekeljük, és a többit majd az imádság után.
Atyánk, szeretnénk megköszönni neked azt, hogy egy kicsit bepillantást nyerhetünk abba, hogy milyen könyvek készültek és készülnek a mi életünkhöz kapcsolódóan. Szeretnénk megköszönni azokat a bátorításokat, vigasztalásokat, amelyek ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódhatnak. És szeretnénk egyúttal kérni, segíts, hogy igazán tudatában legyünk a mennyei könyveknek és azok jelentőségüknek. Édesatyánk, szeretnénk hálát adni neked azért, megköszönni neked azt, hogy készítettél tervet. Köszönjük, hogy nem nézted el azt, hogy reménység nélkül a halál ítéletének reménytelenül kiszolgáltatva éljük az életünket. Köszönjük, hogy kegyelem időt adtál nekünk, és megváltást készítettél számunkra. Köszönjük, hogy elküldted a te egyszülött fiadat. Köszönjük, hogy vállaltad azt a szenvedést, amit Krisztus eljövetele, és legfőképpen, amit Krisztus keresztáldozata, kihallgatása és keresztáldozata jelentett. Köszönjük, édesatyánk, azt is, hogy nem csak Krisztus áldozatát tervezted el, és nem csak azt, hogy az ítéletig hogyan viszed el a történelmünket, de köszönjük, hogy a mi személyes életünkre vonatkozóan is van terved. Segíts ezt a tervet megismernünk, Urunk, segíts komolyan vennünk, segíts felfognunk, megértenünk, hogy te terveztél, számoltál velünk. Segíts, hogy a mi szívünk meginduljon ezen, és keressen téged. Hogy keressük azt, hogy mit jelent a gyakorlatban ez a mi életünk szempontjából. Istenünk, szeretnénk megbecsülni a te terveidet, és szeretnénk hitben kimondani azt a döntést, hogy mi tudjuk, hogy nekünk a legjobb a te terveid beteljesedése. Teljesüljenek a mi személyes életünkben, a mi közösségi életünkben a te terved, a te akaratod, Urunk. Kérünk, hogy legyen a te kezedben, és kérünk, segíts, hogy amikor a mi akaratunk szembe kerül a te akaratoddal, és amikor ezt meglátjuk, megértjük, akkor segíts hitbeli döntésként kimondani azt, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen meg a te akaratod, Istenünk. Köszönjük, édesatyánk, azt is, hogy az életünk minden dolga nyitott könyv te előtted, de köszönjük, különösképpen köszönjük azt, hogy te minden hitbeli cselekedetünket észreveszel és értékelsz. Köszönjük, hogy ezt akkor is megteszed, amikor senki ember nem látja és nem értékeli. Köszönjük, hogy akkor is tudhatjuk ezt, amikor támadnak esetleg, amikor kifejezetten gúnyolnak a mi személyes hitbeli döntéseink következtében. Szeretnénk, Istenünk, megragadni a gondolatot, hogy te mindent feljegyezel, mindent megörökítesz, hogy te emlékkönyvet írsz azoknak, akik félik a te nevedet, és akik megbecsülik a te nevedet. Urunk, szeretnénk, hogyha ez az emlékkönyv gyarapodna, és nem a mi bűneinkről szóló feljegyzések sokasodnának. És szeretnénk kérni azt is, Urunk, segíts, hogy a mi elkövetett bűneinket tudjuk meglátni, tudjuk felismerni, és tudjuk elrendezni te veled, addig, amíg erre lehetőségünk van a kegyelem ideje alatt, hogy bejegyzésre kerülhessen a mi cselekedeteink mellé az is, hogy megbántuk őket, és a te eltörlésedre kerülhessenek, általad való eltörlésre kerülhessenek. Kérünk, hogy segíts ebben, Istenünk, és segíts úgy élnünk az életünket, mint akik a mennyei világ jelenlétében élünk, mint akik komolyan vesszük, hogy most van az az idő, amikor a mennyben könyvek nyittatnak meg, és ítélők ültek le. Jézus Krisztus nevében kérünk, Urunk, erre. Amen.
Amen. A megkezdett 235-ös számú ének 5., 6. és 7. versszakait énekeljük.